Az elmúlt időszakban egy nagyobb volatilitás és egy fokozódó bizonytalanság köszöntött be a tőkepiacokra. Hogyan hathat mindez a megtakarítási döntésekre? Milyen szempontokat érdemes mérlegelni? Itt van velünk a stúdióban Nyári Zsolt befektetési tanácsadó. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Jól indult az idei év, de aztán, mintha az elmúlt napokban picit elbizonytalanodtak volna a befektetők a kockázatvállalási hajlandósággal kapcsolatban. Ha az iránymutató amerikai S&P 500-as indexet nézzük, vagy a vezető részvénypiacokat, akkor ott milyen trendek, tendenciák rajzolódnak ki?
Viszonylag egyértelműek a trendek, hiszen az amerikai elnökválasztással kapcsolatos várakozások azok elkezdtek beépülni, ahogy jöttek az exit pólok és a lehetséges Trump győzelmet a piacok elkezdték árazni, egy globális öröm kezdett kialakulni. Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a 1-2 hét ezelőttig ez tartott is, úgymond a szinte az összes részvénypiacon, amit az ember nagyobb figyelemmel kísér. A konkrét elnöki beiktatás és az utána elinduló gazdaságpolitika, amit nem tudom, hogy tudunk-e így nevezni, vagy inkább egy ilyen szélsőséges ugrálások itt az aktuális kipécézett országokkal kapcsolatban, azért a legtöbb befektetőt, akik szerintem professzionálisak, azok egy darabig mondjuk talán helyértéken kezelték ezeket a dolgokat, de kezdenek a várakozások azért abba az irányba beépülni, hogy ez nem lesz egy kiszámítható időszak, volatilitás az tudtuk, hogy meg fog nőni, ez zajlik is. Az elmúlt egy hétben kinevelném ezt a 7 papírt, ugye a technológiai szektornak a vezetőit, tehát ők tulajdonképpen 2 éve a driverei ennek a tőkepiaci emelkedésnek. Megnéztem a year to date adatokat, azért a jellemzően 5%-os mínuszban voltak idén, de mondjuk Nvidia 486 pluszosban volt 3 évre visszamenőleg, tehát csak hogy érzékeltessük az arányokat, hogy hova jutottak el ezek a részvények. A Tesla volt a legrosszabb a 7 közül, de nap mind a 7 nagy papír esett. Én azért itt egy intőjelet azért mindenkinek mondanék azzal kapcsolatban, hogy amikor a vezető részvények elkezdenek alulteljesíteni, akkor az valamit azért jelez azon kívül, hogy önálluk most akár van valami, hiszen egyszerre 7 papírnak a fundamentuma nem romlik el. Az Nvidia gyors jelentés után vagyunk ráadásul, ami még azt is mondhatjuk, hogy a befektető várakozásokat hozta, tehát hogy nem látszik a fundamentális háttérben olyan romlás, ami a 8%-os esést adott esetben indokolná. Tehát itt valami más van a háttérben, és akkor ezt ugye el lehet kezdeni bogozni, hogy mitől van ez a esés. Szofisztikáltabb befektetők ismerik a rotációt, meg egyéb olyan dolgokat, hogy mi történik egy tőkepiacon, amikor mondjuk a nagyok elérték a potenciális célárakat, és elkezdenek a nagy befektetők más irányban érdeklődni. Zárójelben Warren Buffett mondjuk egy ideje már készpénzben ül, amit csak azért említenék meg, mert ugye kicsit az ő megítélése tud kétes lenni, noha a teljesítmény az elmúlt időszakban az elég egyértelmű, hogy nem kéne ezeket a döntéseit úgymond megkérdőjelezni. Ott van arról szó, hogy esetleg a utódlás miatt van egy nagyobb készpénz arány, hogy átadja jobban a irányítást a cég fölött, de én azért azt gondolom, hogy ő nyilatkozott többször a negyedéves jelentésekben, hogy az értékeltségi szintek olyan szinten vannak, hogy nem találnak érdemes célpontot azzal a tőkével, amivel ők rendelkeznek, ezért inkább elkezdtek egy nagyobb készpénzarányt tartani, és ezzel szemben befektetési alapokban lévő készpénzállomány, mondhatjuk azt, hogy hát ilyen historikus történelmi mélypontok fele közeli, tehát mindenki csak a befektetéseket keresi. Ami azt jelenti, hogy nagy részvénykitettség van, nagy kockázatok vannak, hiszen ha nincs mögöttünk lévő vásárló, akkor azért könnyen megérkezhetnek azok az esések, amiket az adott esetben tegnap láttunk.
Növekvő volatilitás mellett érdekes rotációt is figyelhetünk meg a piacokon, három szinten is egyébként. Egyrészt a szektor teljesítmények megfordultak, a tavalyi felül teljesítő IT például alul teljesít, ugyanakkor az egészségügyi szektor, vagy akár az alapvető fogyasztási cikkek felül teljesítenek. Emellett földrajzi szempontból az amerikai piac masszívan alul teljesít a legtöbb fejlett régióhoz képest, és harmadrészt pedig főleg az USA piacon a választást közvetlenül követő small és midcap, tehát kis és közepes kapitalizációi részvények felülteljesítéssel visszájára fordult idén, és alul teljesítők az S&P 500-hoz képest. Szerintem érdemes sorra venni ezeket a rotációkat, és megnézni, hogy mik lehetnek azok a tényezők, amik ezt indokolhatják, illetve ki fog-e tartani várhatóan ez a három új trend az idei évben.
Én szerintem igen, elindult ez a trend, tehát én szerintem ezt ki fog tartani. Visszautalnék korábbi alapkezelői felmérésekre, amik arról szólnak, hogy minden évben azért január 1-ével valahogy a befektetők szeretik tudni, hogy a nagy alapkezelők mit gondolnak a piacról. Ezek a elemzések azt mutatták az elmúlt két évben, hogy az amerikai piacot alapkezelőknek a 28%-a még felülteljesítésre várta. Most az idei évre az a érdekes adat érkezett meg, ugye, hogy 53% várta az USA piac felülteljesítését, tehát ez feltetőleg az amerikai elnökválasztással kapcsolatos örömhullámoknak a farvizén történt. Hát ugye ez az 53% soha nem volt ekkora alapkezelői vélemény egy irányba, és ugye ez kontraindikátorként kezd hatni, tehát ugye nagyon sokszor van az, hogyha sokan gondolnak egyfélét, akkor azért érdemes elgondolkodni, hogy ott már valószínűleg a pozícionáltság az beszél belőlük, és nem pedig a kutató munkának az eredménye, hogy melyik szektort érdemes választani. Tehát szerintem ennek ékes bizonyítékát látjuk itt az elmúlt hetekben. Vizuálisan úgy tudnám mondani, azok a dollárbankok az Atlanti-óceánra indultak visszafele Európába, a lesajnált Európába, hiszen nehéz olyan gazdasági cikket manapság elolvasni, ahol nem azzal kezdenénk, hogy Európa mekkora válságban van, meg milyen nehézségekkel küzd. Nyilván küzd nehézségekkel és válságban van, viszont a tőzsdeindexei azért köszönik szépen jól vannak. Tehát itt azért van egy divergencia, itt legalábbis a szöveg és a készpénz elköltés kapcsán, tehát azért a befektetők valószínűleg azért nem úgy értékelik, hogy az Európai Uniónak az országai azok akkora válságban lennének, hiszen akkor feltetőleg az nagyobb pénzkivonást jelentene, ellentétben ide a pénzek most érkeznek.
Maradjunk is akkor Európánál, azon belül is esetleg ráfókuszálhatunk a régiónkra, hiszen nagyon sok szakértő stratéga, amikor az éves kitekintőt kellett megfogalmazni, akkor felhívta rá a figyelmet, hogy mennyire olcsóak a régiós részvénypiacok, és hogy itt lehetnek olyan katalizátorok adott esetben, amelyek ezt a jelentős vagy jelentősnek tűnő alulértékeltséget, ezt elkezdik majd korrigálni, és lám-lám eltelt két hónap az évből, és valóban azt látjuk, hogy tényleg repülő rajtot vettek a részvénypiacok. Maradjunk akkor a bankszektornál, kitarthat-e még ez a ralli?
Hát erre mondanék egy határozott igent. Tehát a mi álláspontunk az a műhelyünkben, hogy Kelet-Közép-Európa nem egy új gondolat alulértékelt. Ha mondjuk a magyar piacot vizsgáljuk most ezen belül egy pillanatra, nyilván a régiós kitekintésben, akkor azt látjuk, hogy a orosz-ukrán háborúnak a kitörésekor mondjuk ott volt egy ilyen két hónapos hezitálás a szereplőknek, hogy most szabad-e vásárolni, vagy egyáltalán a helyzetet értelmezni. Az értékeltségi szint aztán hatos pépere alá esett a magyar indexbe. Ez egyébként nem olyan sokat javult, valamennyicskét javult, de ugye közben meg ezek a, én úgy mondanám, hogy profittermelő gyárak, a négy blue chipünk, nagyságrendileg 1850 milliárd forintot termelt tavaly, tehát mondhatnánk azt is, ilyen 2000 milliárd készülődik a béten, mint megtermelt profit mennyiség, ez látható. Na most ebben a környezetben úgymond ennek ellen menni, azt semmiképpen sem tudnánk javasolni, tehát hogy részvénykitettség növelés az, ami ebben az esetben indokolt. A profit növekedési tömegnek a lendülete feltehetőleg az idejében már alább hagy, de az értékeltségi szintek még mindig annyira alulárazottak akár a régióban, akár nemzetközi kitekintésben, hogy az egy komoly drivere lehet a további emelkedésnek. Bankszektorra kitérve, én azért még a Raiffeisent is megemlíteném, hogy ott van egy beragadt orosz pozíció. Azért a Raiffeisen az most 30%-ot emelkedett durván két hét alatt, és ugye nem tudjuk, hogy hol van a vége, de én szerintem ezeknek a mozgásoknak általában az a lényege, hogy nem a tetőt kell eltenni, benne kell lenni. Tehát a nagyon ritka az, hogy egy ilyen pozicionáltságból a piacok úgy forduljanak le, hogy aki ki akar szállni később, az ne a csúcs közelében tegye meg valahol, lehet, hogy nem a legtetején, de szerintem ez nem is egy szempont, hanem az, hogy a minél tovább benne lenni egy olyan trendbe, amelyik nem tudjuk, hogy meddig tart, jelenleg ez a trend tart. Tehát én azt gondolom, hogy a pénzügyi szektor, ami egyébként az egyik ilyen leginkább leképező makro papír, az továbbra is, ha nem is felülteljesítő tud lenni a többi szektorhoz képest, de jó teljesítményt fog nyújtani.
Tehát, ha végignézzünk azért a Bux Index vezető szereplőin, vagy akár a kisebb reprezentánsokon is, akkor azt lehet látni, hogy tényleg nagyon komoly átértékelődés zajlott le. akár az elmúlt egy évet nézzük, akár a 2022 őszi mélypontokhoz képest vizsgáljuk a folyamatokat. De mi történhet a jövőben?
A nemzetközi trendekben megfigyelhető mostani mozgás, ugye főleg az amerikai piacra gondolok, mert nem a nyugat-európairól beszélünk itt most, az én egyébként azt gondolom, hogy kivételesen nem fog begyűrűzni Európába és Kelet-Közép-Európába, tehát ugye korábban voltak ezek a valaki tüsszent, mi megfázunk című gondolatok, akár keletről, akár nyugatról jöttek ezek a influenza tünetek. Én most úgy látom, hogy az értékeltségek és a profitabilitási mutatók azok indokolják azt, hogy külön kezeljék ezt a régiót és ezeket a papírokat. Tehát, hogyha alkalmi esések vannak mondjuk ilyen nemzetközi ijegységek miatt, én azt hiszem, ez egy vásárlási lehetőség azoknak, akik még nem költötték el a pénzüket. Jó szívvel azt gondolom, hogy ez egy olyan időszak, ahol lehet egy picit az ember merészebb a részvénypiacon. Hát zárében megjegyzem, hogy a magyar befektetői hajlandóság eleve alacsony a részvényekkel kapcsolatban, de ez javul, tehát vannak olyan kimutatások, hát ez nyilván nem MNB statisztikák egyebekből kiszedhető, hogy a orosz-ukrán háború kapcsán a nemzetközi tőke az inkább ugye elfele ment, az is okozta nyilván az a nagyobb esést. A háztartások azok vásárlók voltak, nettó vásárlók, árfolyam növekedés volt, ez is növelte a vagyonukat, tehát hogy van egy visszaigazolása most annak, hogy érdemes a részvénypiacba befektetni. És azért megemlíteném azt, hogy mondjuk egy 30 éves távlatra visszatekintve nagyon kevésszer volt az, hogyha egy magyar részvénypiac elkezdett erőn felül jól teljesíteni, akkor ne jöjjön valami külső sok, ami ezt megakadályozza. És most nyilván megint jöhet, de hogyha ezt el tudjuk kerülni, akkor most végre lehet egy olyan több éven keresztül tartó folyamat, amikor az igazódik vissza, hogy a részvényeket érdemes venni és tartani. Mert ugye az a másik az, hogy azért itt a tartás is egy nagy tudás. Mondjuk a Magyar Telekomra gondolunk, akkor egészen bődületes hozamot fogunk tapasztalni. Tehát aki úgymond a különadók kivezetése kapcsán felcsillant a szem, hogy ott milyen pénzek fognak a Telekomhoz megérkezni, és ez mit okozhat mondjuk az árazásába. Nem 2000 forintokba gondolkoztak akkor a szereplők, de mondjuk most már látható az az árszint is, és ugye ez ilyen 400-500 forint körül eléggé nyomottan, forgalom nélkül pangott ez a papír például.
Főleg egyébként az osztalék fizető részvények azok, ahol azt látták a befektetők, hogyha esetleg nem állampapírok helyett a kamatfizetés, a kuponokat veszik fel, hanem van egy stabil osztalék fizető részvény, amiben ráadásul sztori is van, akkor ott abszolút jelentős felértékelődések zajlottak, ez az állami nyomdától kezdve a Dunahouse-on át a Cvakig egyébként érzékelhető volt. De ha megnézzük a blue chip-eket önmagukban, említetted tényleg a Telekomnál már akár szabad cashflow lapon 2000 forint körüli ár elképzelések is megjelentek, de tudjuk azt, hogy a Richternél is 14.000 forintos célár is van most már, az OTP-nél akár 30.000 forint is elképzelhető. Ezek azért még további 15-20-25%-os emelkedési potenciált jelentenek. Mi az a stratégia, amit te követnél ezekben a részvényekben? Inkább Bux-ban vagy Setup-ban érdemes gondolkozni, vagy pedig vannak esetleg olyan kedvencek, ahol még ennél is nagyobb sztori lehet, amiket érdemes kiemelni?
Van pár kedvenc, de mégis ilyen globálisabb és portfólió szemléletben közelíteném meg a kérdést. Ugye egyedi részvény kiválasztáshoz külön kockázattal jár. Hogyha az ember abban nem talál bele, akkor azért tud bosszankodni. Ha meg betel, akkor nyilván az túl nagy eufóriát okoz, és akkor feltehetőleg hajlamos lesz olyan döntéseket hozni, amik azon később megbosszulják magukat. Tehát azért a óvatossági motivuma szerintem itt indokolt. Az én kalkulációim alapján ez a 95-96 ezer pontos Bux Index érték, az egy, én ezt a realitásnak gondolom. Abban nem érzem azt, hogy túlzásokba esnék, viszont hogyha már túlzásokról van szó, akkor nem megkörülve itt a aktuális geopolitikai helyzetet, tehát itt elindult egy tűzszünet várakozás, vágyakozás, aminek a indokoltságát majd az élet eldönti. A következő driver ugye az a béke, ami lehet akár igazságtalan, akár tartós, ezt majd szintén az élet eldönti. Na most ez a kettő motivum, akár külön-külön is, ez folyamatos felhajtó erő a kelet-közép-európai régióba. Tehát egy picit akkor Setup-ra rátérek, hogy szerintem egy Setup Index is teljesen jó választás. Én nekem azért, hogyha a favoritot kell kezdeni, és mondjuk nem csak a magyarokról beszélünk, noha egyébként nálam ők a favoritok, akkor a lengyel piac lesz az, amit tudnék egy ilyen kis fókuszlistára helyezni. Az ottani bankpapírok egyébként már szintén nagyon szép teljesítményt futottak, tehát én azokat így külön nem emelném ki. Van egy-kettő olyan cég egyébként, amit ott azért lehet szemezgetni a VIG Indexbe. Egyébként a napokban a Pepco nevű cég volt az, ami az én érdeklődésemet valamilyen mértékben felkeltette, annál jobban, mint hogy ne említsem meg. Tehát az egyik legalacsonyabban árazott részvény, aminek nyilván oka van. Tehát ott például szerintem az a extrém potenciál, amiről itt szó volt, hogy benne lehet egyedi részvényben, azt gondolom ott benne lehet akár. Magyar Indexre meg még akkor visszatérve, tehát hogyha a realitásoktól elrugaszkodunk, és egy picit jobban alakulnak a dolgok, mint esetleg az ember mondjuk szkeptikusan tudja várni ezt a helyzetet. Svájci Fran árfolyam rögzítés esetén ott nekem van egy olyan személyes tapasztalatom, hogy én akkor elkezdtem nézegetni azokat a dolgokat, hogy egy árfolyam rögzítés mondjuk mennyi ideig tart. És akkor én nekem az volt ott a meglátásom, hogy 3 év után azért mindenki elfárad, és akkor ott majd valami fog történni. Ugye az 1,20-as eurósvájci fran, aztán történt is valami. Úgyhogy itt is azt gondolom, hogy a háborúnak itt ez az aktualitása 3 év után, itt a felek szeretnének már valamilyen nyugvó pontot, és ez további driver az emelkedésnek. Úgyhogy én a 100 000 pontos indexértéktől nem rugaszkodnék el, és akkor lehet, hogy technika alapra helyezném ezt a dolgot, mert ugyan itt főleg fundamentális oldalról közvetettük meg ezeket a kérdéseket. Tehát Elliott hullámelemzés alapján 111 000 körül érték, az benne van a pakliba. Ez ugye nyilván úgy kell értelmeznünk, hogy benne van, nem az, hogy benne lesz. De ez olyan szempontból érdekes, hogy akkor itt a potenciál az még nagyon magas. A régiós alulárazottság, hogyha elkezd kiegyenlítődni, akkor ezek az értékek egyébként valósak tudnak lenni.
A hazai blue chipek közül már többen is jelentettek, tulajdonképpen az OTP-nek a számaira várunk még, de sorrendben a MOL, a Telekom és a Richter is. Itt, hogyha megnézzük az árfolyam reakciókat, akkor ugye a Telekomnál volt egészen robbanásszerű, viszont a másik két papír esetében elmaradt egyelőre a nagy hurrá optimizmus, és egyébként is a MOL és a Richter összességében is lemaradó a Bux Indexben, szinte mindegy is, hogy melyik időtávot nézzük, hogyha visszatekintünk. Lehet esetleg az, hogy a lemaradókból lesznek majd akár az elsők?
Biztos oka van neki, hogy lemaradók ezek a papírok. A MOL-nál azt gondolom, hogy egy kicsit túl is van politizálva talán a részvény, és azok a rengeteg adó, és elég nehéz kibogozni, hogy bányajáradék és egyéb dolgok mentén hogyan tud alakulni a profitabilitás. Hát plusz a barátság különvezeték, meg az egyéb vonalak is szintén izgalmakat adnak ennek a részvénynek. De a MOL-nak a jelentése várható osztaléka alapján ott is azt gondolom, hogy egy 3000 forint fölötti árszint az egy realitás tud lenni ebbe az évbe is. Az, hogy van-e benne plusz katalizátor, az most nem látszik, de hát az élet az pont olyan, hogy ha majd itt alakulnak a helyzetek, akkor lehet, hogy a MOL management is tud olyan válaszokat adni a kívásokra, ami ezt pozitívvá teszi. Richter ugye ma jelentett, én inkább úgy emelném ki ennek az eredménynek a lényegét, hogy 1307 forint az EPS. Na most azért az, ha értékeltséget nézünk, 8,2-es pi, historikusan is mindig magasabb volt, ugye voltak ezek 15 meg 16 körül is régebben, tehát nem az lenne, hogy meg tud duplázódni az árfolyam, vannak elemző cégek, akik ezt 14 000 forint fölé teszik, hoztalék nélkül. Nekem a 12500 forintos árszint az egy relatíve könnyen elérhető egy belátható időn belül, tehát mondjuk egy 3 hónapos távlatba. Feltetőleg a részvényben eladói nyomás van, ami nyugati alapkezelői oldalról érkezik. Én szerintem a retail vásárolja. Én azt gondolom, hogy ki van jelölve a mélypontja ennek a részvénynek, és itt az elmúlt időszakban nem látom az okát annak, hogy a gyors jelentés kapcsán ez idővel ne fölfele vegye az irányt. És azért megemlíteném azt is, hogy a rubelnek az árfolyam változása ugye az nem akkora hatással van, mint mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt, de mondjuk egy 30%-ot a rubel is erősödött az elmúlt 2 hétben. Szerintem kevesebben figyelik, mert nem ez van fókuszba, és mondjuk ez egy pénzügyi eredmény, ami nyilván egyszeri, vagy mondjam, tehát hogy erre nem lehet alapozni mondjuk egy befektetési stratégiát, de azért itt is a tűzszünet és az ezzel kapcsolatos dolgok rengeteget tudnak ezen a papíron is dobni, úgyhogy én nálam a Richter az egyik ilyen favorit. Reméljük, hogy egyszer meghálálja egy komolyabb részvény árfolyam emelkedéssel is.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Nyári Zsolt befektetési tanácsadó volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, szép napot.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.